Nem tudom, hogy kenusztál-e már valaha? Kenusztatok már? Kenutúrán jártatok-e? Kenutúra, ilyesmi. Jártunk rendszeresen a Mosoni Dunára, Rajkától indultunk is Győrig, és megálltunk 4-5 kempingbe, egy hét alatt tettük meg, és akkor szépen le tudtunk csurogni, meg ugrálni, miközben megy a lefelé a kenu. De az első nap Rajkánál az ilyen vadvízi, tehát ott egy jó párszor ráfaragtak az utitársaink, mert mindig azt csináltuk, hogy nem jött velünk autó, hanem batyustól mentünk, béreltünk ilyen vízatlan hordókat, abba raktuk bele a ruhákat, meg minden, úgyhogy mindent vittünk magunkkal. És egyszer elszámoltuk magunkat, mert kevesebb volt ez az ember, akinek van rutinja a kenuzásban, mint akinek nincs, és nem minden hajóba jutott olyan, aki tudott. És ott voltunk fönn azon a keskeny, ágak belógnak, bokrok belógnak szakaszon. Az első nap az ilyen túlélős, életveszélyes egyébként. Pont abból kifolyólag, hogyha nem tud valaki legalább kormányozni. Úgyhogy hát törtünk hajót, meg na mindegy. Az a lényeg, hogy már az agyukra mentünk azzal, hogy folyamatosan azt mondtuk, hogy nem nyúlsz ki a hajóból, nem kapaszkodsz a bokorba, ne kapaszkodj meg a fába, és egész nap ezt mondogattuk, mert ugye mivel nem tudnak kormányozni, ezért, mint a flipper golyó, parttól partig haladtunk lefelé, legalábbis ők. És az ember reflexből, ugye, hogyha közelít a part felé, vagy valami, akkor nyúl valami stabil iránt, hogyha rossz az irány, akkor megfogja a bokrot, de hát a gyors sodrás az viszi a hajót, te megkapaszkodsz a bokorba. Úgyhogy így lehet nagyon frankon beborulni. És utána beszorulni egy fa alá, ami az életveszélyes, egy ilyen vizes szakaszon. Tehát, úgyhogy az agyukra mentünk végig, mi voltunk a rutinosak, aztán folyamatosan ne kapaszkodj a bokorba, ne kapaszkodj a fába, ne kapaszkodj, tehát mindegy, sokan fürödtek aznap, és a cuccokat, azokat sokat kellett szárítani. Terveztük, hogy idén is megyünk, nem tudom, hogy mi lesz belőle, vagy hogy lesz, de ha érdekel, akkor csak szólj, mert... Na, nagyon buli, sátrakban lakunk, kempingekben, úgyhogy nagyon, nagyon buli. Na, tehát, majd mindjárt kiderül, hogy miért mondom ezt. Tehát a védőkorlátok sorozat harmadik részénél tartunk, és mindenki tudja, hogy mik a védőkorlátok. Csak ismétlésképpen, tehát a kép az itt van, ugye szalagkorlát, de a védőkorlát az kicsit pontosabb számunkra az üzenet lényegét illetően a megnevezésben, de itt van egy kis ismétlés, lépjünk csak. Tehát mik a védőkorlátok? Egy rendszer, ami arra lett kitalálva, hogy megakadályozza a járművek lesodródását a veszélyes vagy tiltott területekre. Oké, tehát ez ki van találva. Mik a feladataik, vezetnek és megvédenek. Az első alkalommal erről beszéltünk. Egy általánosságban vagy, hogy vezetnek bennünket, tehát az úton tartanak, és megvédenek bennünket. Ugye, tehát pont egy másik jellemző, hogy a biztonságos zónába helyezik el a védőkorlátokat, tehát sosem a szakadékon túl, vagy a veszélyes zónában, ahol már az életedet, vagy mások életét kockáztatod. Oké? Tehát mindig a biztonságos zónában van még a védőkorlát. És aztán egy következő tulajdonság a védőkorlátnak, hogy minimalizálja a kárt. Tehát egyszerűbb és olcsóbb egy autót megjavítani, mint mit tudom én, vesedonornak lenni, vagy elveszíteni kezed, lábad, vagy valamit, tehát hogy az életedért küzdeni, vagy elveszíted az életed. Oké, tehát minimalizálja a kárt. Oké, következő. És aztán beszéltünk erről, hogy a kultúránk, amiben élünk, a társadalmunk, az nem igazán kultiválja ezeket a védőkorlátokat az életünkben, hogyha úgy döntünk, hogy létesítünk. És ja, nem tapsolnak, nem rajonganak érte, amikor megtudják, hogy vannak meggyőződéseid, vannak döntéseid, vannak határok, amin túl te nem mész, akkor cikiznek. Ja, kicsit kényelmetlen. kényelmetlen az emberekkel ilyenkor. Amikor viszont elbukunk, mert nincs védőkorlátunk, mert szerettünk volna beilleszkedni, hogy ne cikizzenek, akkor meg újra mutogatnak ránk. Na, hogy csinálhatott ilyet? És akkor még finoman fogalmaztam. Oké? Tehát a múltkori alkalommal beszéltünk a barátságokról, kapcsolatokról, hogy ugye a rossz társaság rossz irányba visz, tehát tölts időt a bölcsel és bölcsé válsz, ha ostobával vagy, akkor meg bajba kerülsz. Erről beszéltünk. A két, nem ostobává válsz, hanem ott még minden más következmény is elkap, amit amúgy az ostobát is elkap. Erről beszéltünk. És hogy mik azok a védőkorlátok, amik fontosak számunkra, vagy jó tanácsokat adtam nektek. Megfogadjátok, ha nem. Ha nem hallottad, vagy lemaradtál róla, akkor a YouTube csatornánkon meg tudod nézni, vagy a weblapon fönt van, meg tudod hallgatni. De ez így van minden más üzenettel is, úgyhogy nyugodtan hallgassátok, mazsolázzatok belőle. Tehát, múltkor erről beszéltünk. Ma egy szaftosabb témánk lesz. Barátokról lesz szó, vagy kapcsolatokról, de olyan kapcsolatokról, amiket a szex köt össze. Független attól, hogy milyen szövetség van két ember között. Tehát vannak olyan kapcsolatok is, ahol csak a szex a lényeg. És erről szeretnék beszélni. Erkölcsi védőkorlátokról a mai alkalom. Hogy hogyan védjük a házasságunkat, hogyan védjük a kapcsolatunkat, hogyan védjük, ha jegyesek vagyunk, a jegyességünket. Ha olyan kapcsolatban vagyunk, hogy tervezzük a házasságot, hogyan védjük ezt a kapcsolatot. És úgyhogy hűség, vagy lojalitás, ez a mai témánk. Talán annyi, hogy hogyan állítunk föl szabályokat az életünkben, amik megvédenek, hogyan tudunk olyan védőkorlátokat létrehozni az életünkben, amik felkeltik, ha neki ütközünk, akkor felkeltik a lelkiismeretünket, és döntésre sarkallanak bennünket, vagy figyelmeztetnek, hogy ez egy rossz irány volt, vagy egy rossz húzás, vagy egy rossz döntés volt, de ez még időben van, ugye, mert a védőkorlát ez a biztonságos zónában van. Tehát, hogy miért fontos ez? Persze itt most a házasokat említettem, de egyedülállóknak ugyanúgy hasznos ez, mert hogyan tudsz minél sérülésmentesen eljutni ahhoz a kapcsolatodhoz, akinél majd meg fogsz állni. Tehát a tisztaság. Úgyhogy, ebben a témában, és én vagyok a túravezetőtök, és én leszek az, aki mint egy idegesítő túravezető, ne kapaszkodj a bokorba, ne nyújj ki a... Ezek védőkorlátok, ugyanúgy ott adtunk védőkorlátot a túrázóknak. Itt is tudod, ne kapaszkodjatok se a fákba, se a bokrokba, mert baj lesz. Oké, úgyhogy egyébként ez a mai téma, tehát ennél tipikusabb nincsen, ahol tényleg a kultúra, vagy a társadalom abszolút oda űzi és kényszeríti az embert a szakadék szélére. Abszolút. És aztán meg keményen megfenyít, megdorgál, kiközösít, megbélyegez, ha leesel onnan. Hogy milyen apa lehet, vagy milyen férj az ilyen, hogy félrelép, vagy mit tudom én, tudod. De mert hogy a társhoz való hűségről beszél. Úgyhogy a probléma ebben sajnos az, ebben az egész kérdésben, ebben az erkölcsi kérdésben, hogy sajnos, ha hívő vagy, ha nem hívő vagy, cinkosok vagyunk ebben, ami ma megy a társadalomban. Abszolút cinkosok. Megsugom miért? Mert baromi jól szórakozunk a kis romantikus filmeken, a fűfa bokor virággal mindenki mindenkit megcsal, Az a kalandos, az a vicces, ha ilyen bonyodalmak vannak. Tehát szórakoztatjuk magunkat ezekkel a filmekkel, történetekkel, ahol, mit tudom én, dicsőítik a szexuális szabadosságot és változatosságot, tehát házasságon kívüli szexuális élet, meg afférok, meg kalandozzál nyugodtan. Tehát jókat nevetünk rajta, aztán jókat sírunk, de aztán ugye mindig kibékülnek. És aztán egyszer csak egy barátodnak, egy személyes barátodnak viszonya lesz valakivel. Tehát nézzük, szórakozunk egy ilyen valamilyen filmen, az nem valóság, és egyszer csak puff, a valóságban meg szembesülünk egy ilyen helyzettel. És ilyenkor van a nagy koppanás, hogy tudod, a nagy elképedés. Hogy? Hát, nem hiszem el. És beszélsz, hogy nem hiszem el, hogy a feleséged ezt tette, vagy nem hiszem el, hogy a férjed ezt tette. Vagy tudod, ilyet. És tudod, és még ilyeneket is mondanak, hogy hát a fiúk már csak ilyenek. Tehát házasságtörést a fiúknak jobban elfogadja a mai társadalom, mint a nők házasságtörését. Tehát na mindegy, tehát kifacsart ez a világ. Ja, nem kell elnézni a férfiaknak sem, tehát... A fiúk már csak fiúk maradnak. Az a helyzet, hogy amikor a fiúk fiúk maradnak, akkor a lányok szemetek. Tehát úgy bánnak. Amikor a fiúk fiúkként viselkednek, akkor a lányok szemétté válnak. Csúnyán bánnak a fiúk a lányokkal. A nőkkel. Ja. És aztán ki vagyunk rajta akadva, hogy mi történik manapság. Na, tehát ezért mondtam azt, hogy ez az a terület, ahol a kultúra könnyen csapdába ejt bennünket, és megtörténik nagyon könnyen a katasztrófa. Mert szórakozunk ezeken a témákon keresztül, szórakoztatva vagyunk, de amikor a valóság megtörténik, akkor van a nagy elképedés. És én azt gondolom egyébként, hogyha ezt az egyet, ezt az erkölcsi defektet rendbe tudnánk tenni, valaki valamilyen módon rendbe tudná tenni. Természetesen ez mindenkinek a szabad akaratán múlik. Tehát ez nincsen, hogy kívülről bárkire rákényszerít bármit is, hogy erkölcsös legyen. De hogyha ezt rendbe lehetne tenni, én azt gondolom, hogy sokkal... Tehát a közösségünk, a városunk, a nemzetünk sokkal egészségesebb lenne lelkileg. Kevesebb lenne a szegénység. Kevesebb gyereket nevelne fel egyedülálló szülő, kevesebb árva gyerek lenne, kevesebb nem kívánt terhesség lenne. Tehát rengeteg dologra megoldás lenne, ha az embereknek lenne védőkorlátja a szexuális erkölcstelenség területén, a szexualitás területén. Ja. Én szerintem mindannyian ismerünk olyas valakit. Vagy vagyunk olyas valakik. Vagy nevelünk olyas valakit, akinek az élete megváltozna, hogyha ezen a területen lenne védőkorláta. Vagy ha visszanézel, lehet, hogy az életed másképp alakult volna, ha akkor lett volna védőkorlát. Úgyhogy tökéletes vasárnapot választottatok, hogy eljöttetek. Mert a szexről fogunk beszélni. Mert ez a terület... Annyira félreértett terület manapság. A kereszténységben, az egyházban, a Bibliában. Tényleg, tehát őszintén, tehát akkora katyvasz van benne, hogy tehát, ha a kereszténységet félreteszem, akkor is egyébként. Tehát nem lenne jó, ha ez a dolog így a helyére kerülne? Tehát nem lenne egészséges? Sokak életében, az életünkben? És ezen gondolkodtam, vagy egy kérdés, hogyha te lennél Isten. Jó, nehéz azért ebbe belegondolni, mert nem vagyunk azok, és pont azért fogalmunk sincs, hogy milyenek lennénk, ha mi lennénk Isten. Lehet, hogy már sok mindenki meghalt volna az elmúlt 3 hétben. Na, de hogyha te lennél Isten, és te választanád meg, hogy kin keresztül beszélj erről a témáról, és mit mondanál, vagy mit írjanak le? Mit írjon le az illető? Mert most olvasni fogunk egy részt a Bibliából, Pál apostoltól, Isten úgy, Pált választotta erre, hogy ő beszél erről a témáról, de tényleg mit lehetne ezen a területen leírni? Az, hogy hajrá gyerekük, adjunk bele apait, anyait. Szexelj, ne háborúzz, vagy mit tudom én. Élvezzétek egymást, vagy várj, amíg fel kell majd a nap, vagy mit tudom én. Nem. Várj, amíg készen nem állsz rá. Vagy mit tudom én, mi lenne a nagy bölcsmondás. Mint például az a bölcsmondás, amit említettem, hogy igyál felelősség teljesen, és akkor minden porrat felelősség teljesen megiszol, és utána meg mi történik. Ja, már nem emlékszel. Mások mesélik el, hogy mi történik. Kérted, hogy szexelj felelősség teljesen. Azt is hogy? Tehát... Na. De a lényeg, hogy Isten meghívott mindannyiunkat egy kapcsolatba. Tehát meghívott téged arra, mindegy, hogy hívő vagy nem hívő, meghívott téged egy személyes kapcsolatra ő vele. És nem akárhogyan. Ő olyas valaki akar lenni az életedben, akit úgy hívhatsz, hogy apu. Hogy apu. Így beszél róla a Biblia, hogy apu. Hogy Isten, ami mennyei atyánk, és ő egy ilyen kapcsolatot akar velünk, mindenkivel. Úgyhogy amikor erről a témáról beszél, de bármilyen témáról, amikor a Biblia erről a témáról beszél, akkor ő egy olyan szívvel beszél, hogyha apa vagy, akkor egy kicsit bele tudsz érezni. Olyan szívvel beszél, mint egy apa a gyerekével. Nem az, hogy jól oda durrancson egyet, nem az, hogy jól fejbeverjem a gyereket, hanem a javára beszélek. A szeretet motivál engem. Nem önérdekből beszélek, hanem azért beszélek hozzá, és azért mondom azt, amit mondok, mert szeretem őt. És a javát akarom. Úgyhogy Isten is így beszél hozzánk a Bibliában. Tehát itt van Pál apostol, 2000 évvel ezelőtt élt, utazgatott a földközi tengeren, gyülekezeteket alapított, a fél új szövetség leveleit ő írta, Pál apostol, és a korintusi gyülekezetnek írt egy levelet, és az 1 Korintus, az első korintusi levélben, a 6. fejezet 18. versében azt írja, hogy fussatok el a szexuális bűnöknek még a közeléből is. Oké, tehát fussatok el. Fussatok el. Tehát ez az, amit minden férj és feleség akar, hogy a házastársa tegyen. Nem? Amikor arra gondolsz, a feleségedre gondolsz, és egy szexuális bűn közelébe kerül egy helyzetbe, akkor azt szeretnéd, ha ő elfutna. És fordítva is. És azt szeretnéd, hogyha a gyerekedről van szó, ezt szeretnéd, ha a vőlegényedről van szó, a mennyasszonyodról van szó. Minden báty ezt akarja, hogy a kis húga fusson el, amikor ilyen helyzetbe kerül. Tehát a szeretet. Tehát ha szeretsz valakit, akkor a szeretet azt mondja, hogy fuss el. Ha ilyen helyzetbe kerülsz, csak fuss el. Fuss el. De a cinkosságunk miatt sokszor nem elfutunk, hanem flörtölünk vele. Tehát nem futunk, hanem flörtölünk. És képmutatókká válunk. Úgyhogy Pál apostol Isten ikletése alatt ezt írja, hogy fussál, fussál. És egyébként csak zárójelben mondom, tehát nem vagyok prűd. Jó? Tehát nem onnan beszélek, nem egy prűd székből beszélek. Én szeretem a szexet. És Isten is szereti. Képzeljétek el, volt olyan idő, amikor nem volt. Látta, hogy Ádám el van kámpicsorodva nagyon, meg Éva is, és megalkotta a szexet. Isten teremtette a szexet. Tehát nem az volt, hogy Isten sétált az Éden kertjében, és akkor hallotta, meg látta, hogy rezeg a bokor. És így, mit csinálnak ezek? Mi ez? Mi ez? Mondjátok, mit csináltok Ádám és Éva? Nem, ezt ő találta ki. Ez az ő találmánya volt. Úgyhogy Ja, fantasztikus találmány. És ezt hisszük teljes szívvel keresztényekként, hogy Isten találta ki a szexet, és ez egy hatalmas és fantasztikus ajándék. Ja. De mivel ez egy ajándék, és az Isten ajándék a számunkra, ezzel együtt jön egy használati utasítás is. Mert sok mindent lehet csinálni sok mindennel, de a legjobb az, ha azt tesszük, amit az ajándékozó, meg a feltaláló, amire kitalált ezt a dolgot. Oké? Okay? Úgyhogy Pál egy elképesztő dolgot ír, miután azt mondja, hogy fussatok el a szexuális bűnöknek még a közeléből is, így folytatja, mert minden más bűn, ami nagyon érdekes, mert egy teljesen külön kategóriába rakja a szexuális bűnt. Azt mondja, fuss el a szexuális bűntől, és aztán beszél minden más bűnről. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. És tudom, hogy miért, és azért, mert a szexuális bűn az egy nagyon egyedi pusztító hatása van az életünkre. Tehát egyedien pusztító. A pénzügyi malőrökből, rossz döntésekből, sérülésekből, csődből fel lehet épülni. Meg lehet gyógyulni. Szakmai hibákból, vagy rossz irányba indult karrierből fel lehet gyógyulni. Nagyon sok mindenből fel lehet gyógyulni. De a szexuális, tehát a szexuális bűnről van szó, akkor ott a sérülés, ez nem igaz, hogy abból fel lehet gyógyulni teljesen. Ott megtörtént egy sérülés, ami mindig fel tudja dugni a fejét különböző helyzetekben. Ja, és ez egy egész generáció megsérül ebbe, főleg a 60-70-es években. De aztán azóta nyilván ez a szabadosság ugyanúgy megy. De hogy a szexuális bűnök a jövőbeli intimitásodat, vagy meghittségedet is sértik. Amikor ott vagy már ezzel a személlyel, akivel le akarod élni az életedet. Hatással van a jövőbeli kapcsolataidra. És tényleg újra meg újra különböző nem várt helyzetekben, szituációkban, érzelmi állapotokban előjönnek ezek a sérülések. Előjönnek ezek a képek. Előjönnek az érzések. Sőt, lehet, hogy össze sem tudod tenni azt az érzést azzal a szexuális élménnyel még 20 évvel ezelőtt, mert már túl rég volt, de egy érzés, egy sérült érzés előjön. Na, úgyhogy nem véletlenül kategorizálja úgy Pál is, hogy szexuális bűn, fuss el. És aztán van minden más bűn. Ezzel nem azt mondja, hogy egyik nagyobb a másiknál, csak a súlyosságát mondja. És a következményei miatt mondja. Tehát mit tesz még a szexuális bűn? Hazudozót és titkolózót csinál belőlünk. Tényleg. Tehát hazudozót és titkolózót képes csinálni belőled is, meg belőlem is egy egész életre. Tehát jobban, mint bármi más. Tényleg jobban. Tehát nincs még egy dolog, ami képes lenne ezt így megtenni. Tehát ha anyagilag csődbe mentünk, bemerjük vallani. Ha hibát követtünk a dolgokba, bemerjük vallani. Ha van egy alkohol problémám, vagy esetleg bűnözői problémám a múltban, bemerjük vallani. Ha drog problémám volt, bemerjük vallani. De a szexuális, az hazudozót és titkolozót csinál, mert lehet, tehát tudod, férjek és feleségek titkolják egymással, mert lehet, hogy bevallottak dolgokat egymásnak, elmondták, hogy mi történt velük, de csak egy részét. És aztán odállnak az oltár elé, és imádlak, szeretlek, tiéd vagyok örökkön örökké, te vagy a legfontosabb ember a világon, jóban, rosszban, egészségben, betegségben, szárasságban, nedvességben, mindenben ígéretet teszünk egymásnak, tehát minden körülmények között, és közben pedig van egy titkom, és nem merem elmondani, mert mik fog majd gondolni. Mert előtte sem mondtam el. És aztán egy titkolózóként, egy úgymond hazudozóként ott vagyok egy kapcsolatban. Úgyhogy, tehát nagyon sok sérülést tud okozni a szexuális bűn. Ja. Természetesen nem azért teszik külön kategóriába Pál, hogy vannak a megbocsátható, meg a nem megbocsátható, tehát a szexuális bűn is megbocsátható. Nem ezért egyedülálló. Oké? Hanem a következményei teljesen mások, mint a többi bűnnek. És én szerintem ezt tudjuk. Felnőtt emberek vagyunk, tudjuk ezt, hogy más következményei vannak a szexuális bűnöknek, mint bármi másnak. Ja. Na, de folytatom, mert látom, hogy nagyon mosolyogtok, kicsit feszült. Minden más bűn, tehát így folytatja, minden más bűn, amelyet elkövet az ember, a testén kívül van. Aki azonban szexuális bűnt követel, az a saját teste ellen vétkezik. Tehát meg is adja azért, hogy mi a különbség, a minden más bűn, az a testeden kívül, de a szexuális bűn, az a testeden belül. Tehát a saját tested ellen vétkezel. Oké, tehát mit jelent az, hogy szexuális bűn? Tehát kicsit definiáljuk, vagy beszéljünk róla. Tehát az új szövetségben, amit mondhatjuk azt, hogy Jézus szerezte, sok új dolgot hozott be Jézus az Ószövetséghez képest. Talán egy kicsit kinyitotta a dolgokat, vagy magasabb szintre emelte. Amikor bűről beszél az új szövetség, akkor az azt jelenti, hogy bántani valakit, lopni valakitől, tiszteletlenek lenni valakivel. Tehát a bűn az ez, amikor mással, tehát a magad érdekében a másokat hátrébb állítasz. Úgy, hogy neki kára származik belőle. Oké, ez a bűn. És a szex is ugyanez. Tehát a szex is másokat bánt. A szex is tiszteletlenség a másikkal. Hanem a keretek között zajlik. Bármikor. Tehát amikor magad elé helyezed azt a személyt. Bocsánat, ő elé helyezed. Az ő kárára. Tehát kihasználom a másikat. A magam élvezetére. Akkor ez bűn. Ez bűn. Tehát nincs itt semmi szabályrendszer. Sokszor azt gondolják Istenről, hogy mint egy öreg apó, egy ilyen nagy szabályrendszerrel pipázik, meg mit tudom én ki, hogy már nem így pipázik, hanem pipázza dolgokat, hogy ki mit csinál, hogy csinál. Van egy szigorú szabályrendszer, és akkor ellenőrzi az embereket, hogy na, akkor te most ezt csináltad, azt csináltad, amazt csináltad. Tehát nem erről van szó. Nincs itt szabályrendszer. Tehát nem. Nagyon egyszerű a bűn. Bármikor, amikor magamat eléd helyezem, a te károdra, az bűn. Tehát a te károdra magamat eléd helyezem, az bűn. Oké? Miért bűn? Mert ugye sokan mondják, hát az evolúció miért is, ugye, aki az erősebb, az élve marad, meg hát akkor eltapos mindenki más. Ja. Mégsem működik. De hogy miért bűn ez? Azért, mert minden egyes embert Isten teremtett, aki a Földön van, mindegy, hogy hívő vagy nem hívő. Isten ismeri azt az embert, az ő teremtménye, és ő nagyon szereti mindegyiket. Engem is, és azt is, akit kihasználok. Akit hátrébb szorítok a magam érdekében. És kárt okozok neki. Oké? Tehát Isten szereti őt is, meg engem is. Ja. Úgyhogy érthető, nem? Tehát ha csúnyán bánsz a gyerekemmel, akkor akármennyire mosolyogsz rám, nem leszünk jóba. Sajnálom. Tehát énekelhetsz dicsőítő dalokat nekem, vagy dicsérhetsz agyba főbe, hogy milyen jó fej vagyok, vagy akármi. Ha úgy bánsz a gyerekemmel, akit nagyon szeretek, akkor nem leszünk, akkor lesz problémánk. Ja, úgyhogy a szexuális bűnnel bántom Istent, és bántom a másik embert, azokat, akiket Isten szeret. És szeret Isten téged is. Úgyhogy, amikor fogod ezt a különleges ajándékot, a szexualitást, amit egyébként csak és kizárólag, tehát exkluzívan, szövetségen belül, egy bizonyos szövetségen belül használhatsz. Ez van a használati utasításban. És használod ezt mindenféle más kapcsolatra, akkor nem csak a másik szemét bántod ezzel, még akkor is, ha beleegyezik, hanem magadat is. Magadat is. Úgyhogy nem szabályokról van szó. Tehát nem ezt akarom súlykolni, nem ezt akarom mondani, hanem arról, hogy Isten mennyire szeret téged. Hogy ez is erről szól, hogy Isten mennyire szeret téged, és mennyire szereti a másik embert. Ő jót akar neki is, meg neked is. Oké? És ezért akkora dolog ez Istennek. És ezért beszél a bűnöknél mondjuk egy ilyen két kategóriáról, hogy szexuális bűn, meg aztán fuss el. Vagyis, hogy van minden más bűn. Jó? És nem fogja be Isten a száját ezen a területen. És akkor így folytatódik ez a 18. vers még. Hát a vége, igen, bocsánat, ugyanezt, tehát aki azonban szexuális bűnt követ el, az a saját teste ellen vétkezik. Saját teste. Tehát, hogy azért ezt is aláhúznám, tehát nem csak, hogy a másikat bántja az ember ezzel, hanem saját magát is. Tehát elárulom magamat. Eladom a jövőbeli házastársammal az intimitásomat. Tehát ha szabados életet élek előtte, akkor az intimitásomra nagyon-nagyon taposó aknáim lesznek később a házasságban, amit nem tudok megszüntetni. Nem tudok megszüntetni. Tehát brutális károkat tud okozni később a házasságban. Úgyhogy védeni kell. Ezt akarom mondani, hogy védeni kell. Ha már megtörténtek dolgok, akkor azt nem tudjuk meg nem történté tenni, és Isten képes gyógyítani, meg képes, tehát sok mindenre képes, de egy biztos, hogy lesz, sérülések vannak, és ezek elő tudnak jönni. De aztán Isten tud erőt adni a folytatásra, és a továbbmenetelre. Tehát, ja, megtörtént. De azt akarom mondani, hogy pont ezért van szükség. Tehát amekkora károkat tud okozni az én életemben, és a másik életében, tehát kellenek a védőkorlátok. Kellenek, szükségünk van rá. Oké, tehát védenünk kell a kapcsolatunkat. Védenünk kell. Úgyhogy Pál úgy folytatja a 19. versben, mert kicsit olyan ez a tónus, hogy folytatja a 19-ben, hogy hát lehet, hogy most jöttetek gyülibe, vagy most kezdtetek el jönni, vagy lehet, hogy elfelejtettétek, vagy lehet, hogy későn érkeztetek, és nem hallottátok, mert 19. vers ez így kezdődik, hogy nem tudjátok. Hát nem tudjátok. Nem tudjátok, hogy. Tehát emlékezteti őket valamire, vagy elmond valami új dolgot. Tehát nem tudjátok. Nem tudjátok, hogy van valami, amit nem tudtok, de ha tudnátok, akkor teljesen másképp csinálnátok. Úgyhogy szeretnék elmondani még valamit. Tehát Pál vált, sebességet vált. Oké? Mindjárt olvassuk, mindjárt eljutunk oda. De itt vált Pált. Pál. Na, vált Pált. Jó van. Tehát nem tudjátok, mert ha tudnátok, akkor valószínűleg ez befolyásolna a viselkedéseteket. És lehet, hogy nem tudjátok. Lehet, hogy azért, mert csak most kezdtetek el járni. Lehet, hogy azért, mert pont azt kihagytátok, amikor beszéltem róla nektek, mikor veletek voltam, Pál apostol. Tehát nem tudjátok. Nem tudjátok. Lehet ezekről senki nem beszélt nektek? De most beszélünk erről. Oké? Tehát magyarul azt mondja itt, vagy azt próbálja itt egy kicsit súlykolni, hogy figyelj, van valami, mintha tudnátok, akkor másképp intéznétek a dolgotokat. Másképp állnátok hozzá a kapcsolatotokhoz. Másképp csinálnátok. Másképp gondolkodnátok a szexuális életetek felől. Tehát az egyik, amiről eddig beszéltünk, hogy ott vannak, hogy súlyos következményei vannak, nem csak az én életemben, hanem a másik életében is, a szexuális bűnnek, de Pál itt egy valami nagyobbra hívja fel a figyelmet. Egy nagyobb dologra, amiért még inkább el kell futni. Oké? És ez persze, amiről most mindjárt beszélek, ez egy keresztény dolog lesz. ha keresztény vagy, akkor ezt érteni fogod, vagy erről már hallottál sokat. Ha nem, akkor ez neked lehet, hogy nem lesz annyira személyes. De se baj, most egy kicsit arról beszélek, ami a keresztényeknek szól, a 19. vers. Nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma. Igen, a Szent Szellem tulajdona, akit Istentől kaptatok. Nagyon érdekes váltás. Pál egy brilliáns elme. Hihetetlen, ahogy gondolkodik, és ahogy vezeti a gondolkodást. Lép egyet a következményektől, ugye, mert hogy azt mondja, hogy a saját testünk ellen vétkezünk, tehát a következményekre hívja föl a figyelmet először, de aztán vált az azonosságra, hogy kik vagyunk mi, hogy oké, egy szinten tudunk beszélgetni a következmények szintjén, hogy miért nem jó ez. De menjünk egy kicsit mélyebbre, hogy kik vagytok ti valójában. Hogy kik vagytok. Gondoljatok bele, hogy ti kik vagytok. Nem tudjátok, kik vagytok. Nem tudjátok, mik vagytok. Ti templomok vagytok. Templomok. Egy szent hely. Ugye a templom az ott a legszentebb épület volt. 2000 évvel ezelőtt ezeknek ma is nagy jelentősége van, de nem akkora, mint akkor. És azt mondja ezzel, hogy azt mondja, hogy ti a Szent Szellemnek a temploma vagytok, magyarul nincs szentebb épület ezen a földön, mint ti. Mint ti. Tehát nincs szentebb hely ezen a földön, mint a te tested. Ahová Isten beletette az ő Szent Szellemét. Hihetetlen, és elképesztő kijelentés ez. Tehát szentebb vagy, mint bármi más hely a földön. A te tested szentebb, mert Isten Szelleme lakik benned. Tehát szent vagy. És van egy finom beállításod belül, amit emberek sokáig nem értenek, próbálnak betölteni mindennel, de van egy finom beállításunk belül, ami Istenre hangolva működik jól. Persze mi keresünk minden más dolgot, amivel megpróbáljuk ezt az űrt betölteni. De tulajdonképpen Istenre vagyunk ráhangolva, és amíg ez a kapcsolat nem történik meg, addig ott van egy űr, próbáljuk betömködni mindenfélével, kapcsolatokkal, szerekkel, dolgokkal, élményekkel, de nem működik. Tehát be vagyunk állítva, erre így lettünk megteremtve, hogy van egy Isten formájú űr, amit csak Isten tud betölteni. És hogyha ez nincs kapcsolatban, akkor nem lesz. Tehát van egy finom beállításunk, hogy Istennel egy meghitt kapcsolatot éljünk, de ugyanúgy, tehát függőleges kapcsolat Istennel, ember és Isten között, de ugyanúgy van egy finom beállításunk, amire szükségünk van, és ez a vízszintes kapcsolataink. Hogy legyen valakivel, hogy legyen egy valakivel egy meghitt intim kapcsolatom. És ha ez nincs meg, akkor ez az űr sem fog betöltődni. Így vagyunk megalkotva. Isten így alkotott meg bennünket. Tehát nem az, hogy ebben a két évben vele van meg ez a... Tehát mindig egy. Egyszerre több nincsen, mindig egy van, csak két évente változik. De nem jó. De pont így gyűjtöm a sérüléseket, meg gyűlnek a sérült emberek. Ja, tehát nagyon fontos ez. Nagyon fontos az, hogy ki vagyok, vagy mi vagyok a Szent Szellem temploma. Mert figyelj, az edény értékét nem az edény anyaga határozza meg, hanem a tartalma. A tartalma. Hogy mi van benne. Hogy mi van benne. Ha ellopod a pénztárcámat, akkor engem nem érdekel a pénztárcám. Engem az érdekel, hogy mi hiányzik belőle, ha esetleg visszakerül. Oké, tehát, hogy az érték benne. Ha van benne. Sok fecni, meg mit tudom én, az lehet, hogy jó is, hogy nem nekem kellett kidobni. Gyűjtöm. Na, de hogy tehát igaz ez mindenre. Az edény értékét a tartalma adja meg, és Isten azt mondja itt ebben a versben, hogy te az Isten képét hordozod magadban. Az ő azonosságát hordozod magadban. Rendkívül fontos vagy. Rendkívül értékes vagy. Úgyhogy 19. vers így folytatódik, mert itt három pont van. Ezért akik vagytok, ezért többé már nem ti rendelkeztek a testetekkel. Oké? Okay? Nem. De én felnőtt ember vagyok. Én azt csinálok, amit akarok. Hát jó, persze, így van, így van, így van, így van. De azért elárulok valamit, hogy nem. Nem te rendelkezel magaddal. És örülhetsz, hogy ez így van. Tényleg örülhetsz. Mert... Ja. Mert az, hogy kinek a tulajdona, az is értéket hordoz magában. Nem csak az, hogy mi van az edényben, hanem hogy ez az edény, ez kinek a tulajdona. 2014-ben, nem tudom a gitárnak a márkáját, de volt egy gitár, 450 ezer forintba került. Tehát ez egy jó fajta gitár volt, már alapból. 2016-ban 12 millió forintért ment el. Tudod miért? Mert Eric Clapton neve rá volt írva. Mert az övé volt. Tehát a 450 ezer forintos gitár, amit a boltban meg lehet venni, és széria gyártmány, 2 év múlva 12 millió forintot ért. Azért, mert az nem akárkié volt, Eric Clapton. Tehát nem csak az, hogy mit tartalmaz az edény, hanem kié az az edény. Tehát rendkívül fontosak vagytok. Rendkívül értékes emberek vagytok. És ezt próbáljét Pál elmondani, hogy ezért kell futni. Ezért kell futni. Mert felbecsülhetetlen értékű vagy. És egyébként, mi az ár? Felbecsülhetetlen érték. Mi az ár? Tehát mit jelent ez, hogy felbecsülhetetlen? Akkor az én áram mi? Figyelj, mindennek annyi az ára, amennyit hajlandó valaki fizetni érte. Nem? Tehát ráírhatsz akármennyit. Tudod, piacon is az van, vagy kimész a cserepesre, hogy eladod a sok kacatot, amit összegyűjtöttél az elmúlt 30 évben, mert nem, nincs szíved kidobni a kukába, kimész, egy nap után kiábrándulsz az egészből, és tényleg kidobod a kukába. Mi egyszer megpróbáltuk ezt. És csak azt láttuk, hogy leszáz forintozzák a számunkra fontos tárgyakat. Mi ezt itt kaptuk, meg ott kaptuk, meg én is 100 forintért akarja elvinni. Na mindegy, a lényeg az az, hogy az az ára, mennyit valaki hajlandó érte fizetni. Úgyhogy akkor az én áram mi? Hát annyi, amennyit hajlandó valaki érte fizetni. De mennyit adnak értem? Hát Isten megmutatta, hogy mennyit ad értem. Azt mondja, hogy én a fiamat adtam érted. Jézus meghalt érted a kereszten. Én a fiamat küldtem el érted. Elveszett voltál a bűneid miatt. El voltál választva tőlem egy örökké valóságra. És ennek egy ára volt, hogy odaadom el fiamat, Jézust érted. És ez történt 2000 évvel ezelőtt. A Golgotán, a kereszten. Hogy Isten az ő gyerekét, fiát, Jézust odaadta értünk. És erről beszél a 20. versbe, figyelj! Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett, értetek? Jézus Krisztust. Úgyhogy így folytatja, ezért hát, azt még én oda tenném, ezért hát, tehát mivel hatalmas váltságdíjat fizetett, ezért hát szerezzetek dicsőséget Istennek. A testetekkel is. Tehát szerezzetek, tehát mindazok fényében, amit olvastunk eddig, ugye 18. vers, 19. vers, a következmények, meg az, hogy kik vagytok, drágák vagytok, értékesek vagytok, a Szent temploma. Ezért hát szerezzetek dicsőséget Istennek a testetekkel is. Oké, úgyhogy ez az új szövetségnek az etikája a szexualitást illetően. Hogy szerezz dicsőséget Istennek a testeddel. És ez nem csak a te testedről szól, hanem tiszteld a többiek testét is. Tiszteld. Mert ők is ugyanolyan értékesek a mennyei atyád számára, mint te. Ugyanúgy ő értük is kifizette az árat. A fiát adta. Oké? Okay? Úgyhogy ezért olyan nagy ügy ez. Nem csak a következmények, hanem azok számára, akik itt hiszünk Jézusban, tehát olyan értékünk van, és olyan értéket képviselünk, hogy az Isten iránti tiszteletből és az értékből mondjuk ezt, amit mondunk. Ja, úgyhogy lehet úgy vagy vele, fú, én ezt én nem láttam, vagy fú, én ezt így nem tudtam. És ezért mondja Pál egyébként, hogy nem tudtátok. Tehát csak azért mondom el, mert lehet, hogy tényleg nem tudtátok. A lényeg, hogy most már tudod. Vagy ha tudtad, akkor most meg vagy erősítve benne. Ja. Mi lenne, ha így látnánk az embereket magunk körül? Így látnánk a másik embert magunk mellett. Mi lenne, ha ezt látnánk a másikban, ahogy Isten lát minket és másokat? Ja. Na, de a szexuális bűnöktől való elfutáshoz kellenek a védőkorlátok. Ugye most is a végén egy pár jó tanácsot szeretnék adni. Oké, tehát ez lesz a... Mindegy. Tehát kell a védőkorlát, ezekkel zargatlak, tudod, ne nyúlj a bokorhoz, ne kapaszkodj a fába vagy a faágba, mert katasztrófa lesz belőle. Tehát védőkorlátokra van szükségünk, jó tanácsok. Hogyan védjük meg a kapcsolatunkat, hogyan védjük meg a tisztaságunkat. Tehát ha azt gondolod, hogy Balukám, ez olyan szűk látókörű, olyan öreges ez, meg olyan más világról való, nem ezt a világot éljük ma, akkor tudod, fejbe skippeld a következő pár percet. nem kell nagyon túlspirálni a dolgot, ne vedd a szívedre annyira. Aztán, amikor végzek a jó tanácsokkal, akkor úgy visszahangolsz, és aztán megnyugszol. Na, de az a lényeg, hogy ezek is csak jó tanácsok. Oké, tehát azt akarom mondani, hogyha ezek a jó tanácsok neked nem jönnek be, vagy nem tetszik, hogy valami, semmi gond. Egy a lényeg, legyenek védőkorlátok. Akkor ne ilyen védőkorlátok, amiket én adok ötletnek, de legyen, akkor gondolkozz el. Gondolkozz el védőkorlátokon, és azzal a személlyel együtt, aki ott van melletted. Ja. Úgyhogy az első az, hogy beszélj róla. Beszélj róla. Kivel? Hát a jegyeseddel, vagy a házastársaddal, vagy, tehát beszélned kell vele ezekről a dolgokról. De mégis miről, Balú? Hát, hogy számodra mi kényelmes és mi elfogadható. Ezt beszéljétek meg egymással egy kapcsolatban, hogy tudjátok egymásról, hogy figyelj, ez amikor, mit tudom én, XY hölgyikét mindig hazaviszed munka után, az nekem nem esik jól. Tehát, hogy tudjon a másik az egyikről, és az egyik, tehát beszéltek róla, hogy számotokra mik a korlátok, számotokra mik a határok. Mi az, ami aggaszt, mi az, ami nem aggaszt, ezt együtt kell eldönteni. Mi az, ami zavar, mi az, ami nem zavar, ezt együtt kell eldönteni. Jó. Tudnod kell, hogyan gondolkodik a másik, és tudnia kell azt is, hogy hogyan gondolkodsz te. És tiszteletek kell egymást ebben. Ja. Tehát az első alkalommal beszéltem nektek a Billy Graham szabályról, hogy én ebben nőttem fel, és ami lehet, hogy elég sarkos, de épp a héten olvastam a Bill Hybels-t, ismeritek, lehet, hogy nyugodjányan olvastatok könyvet tőle, ilyen 45 ezer fős gyülekezete van Amerikában, 43 éve alapította ezt a gyülekezetet, azóta ő pásztorolja, és most az elmúlt két hétben, három hétben jöttek ilyen támadások és vádlások. És nem volt semmi, de vádlások jöttek. És lemondott. Már amúgy is októberben nyugdíjba ment volna, úgymond, tehát már átadta egy éve már egy másik pásztor és a felesége vezeti a gyülekezetet, vagy nem felesége, hanem két ember vezeti a gyülekezetet. de előre hozta a lemondását, úgymond, mert hogy ilyen hírbe keveredett. És nem történt semmi egyébként, tehát megbíztak egy külsős valami céget, aki ezzel foglalkozik, kivizsgálja mit. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy bárkit meg lehet vádolni bármivel. Bárkit. És nem akarsz olyan körülményekbe kerülni, ahol csak te vagy, meg az a másik személy, és nincsen rá tanúd, és aztán csak a bizalmatlanság magja jön fel. És ezért fontos számomra, mint lelkipásztornak ez a Billy Graham szabály, hogy én nem akarok egyedül utazni autóba egy nővel, nem akarok zárt ajtó mögött lenni egy nővel, nyilván a feleségemmel, igen, de idegen nővel. Tehát ez a Billy Graham szabály. Ő használta ezt, ő tanította a vezetőit ezekre a dolgokra. Oké, tehát van ilyen, tehát ezért van az, hogy nem vacsorázok együtt csak a feleségemmel, vagy a gyerekeimmel, kettesben, vagy... Ja, tehát, úgyhogy... ja, ezen belül, tehát beszélni róla. Egyébként jól tudjuk, hogy vannak problémás emberek a munkahelyeken. Oké, tehát velük különösképpen kell kerülni az ilyen szituációkat, amikor kettesbe kerülné vele. Tehát a problémás. Kik a problémás emberek? Tudod. Oké? Tehát nem véletlenül a másik irányba mész, mikor mondjuk bemész az irodába, és akkor a másik irányba mész, vagy a másik bejáraton mész, mert tudod, ha erre mész, akkor rajta keresztül kell menni, és akkor nyomja a megjegyzéseket, vagy már megint el akar hívni kávézni, vagy mit tudom, mit, ezt akarja, azt akarja, azt akarja. Nem, tehát tudod, hogy kik azok a problémás emberek. Ja, úgyhogy kell a védőkorlát. Kell a védőkorlát. Mert tudod jól, hogy milyen helyzetek hoznak létre meghittséget emberek között. Mi kell hozzá, hogy fölébredjen az intimitás, a meghittség. Ja. Mi van, ha a főnökön viszel kajálni, vagy vele kell utazzak, ugye, mit tudom, üzleti út, és akkor főnökömmel utazom. Akkor jön a második pont. Mondd el otthon. Tehát, hogy tudjon róla a másik. Tehát tudjon mindenről, előre tud. Sose titkold ezeket a dolgokat a másik elől. Ne később derüljön ki, ja, hogy a főnököddel voltál fönn, mit tudom, mondjuk Budapesten 3 napot. Ne a harmadik alkalom után mondd el, mert ez már titkolózást és hazugságot hoz létre, és bizalmatlanságot a másik fél részéről. Akár mennyire is bízunk egymásban, az már csak egy kicsi magocska. Tehát ezért el kell mondjuk otthon. Tudod? És egy érdekes érzés lett, tehát amikor már hezitálunk azon, hogy most beszéljek erről, vagy ne beszéljek, az már egy védőkorlát. Az már puff, már neki mentem a védőkorlátnak. Úgyhogy az jelzés, hogy igen, beszélni kell. Beszélni kell. Beszélni kell. Mert az, hogy még hezitálok rajta, hogy elmondjam, vagy nem mondjam, akkor az már tudod, akkor még nem csináltam semmi rosszat, tehát nem kell ezen izgulni, hogy rosszat csináltam volna. Csak egy védőkorlát, amit neki mentem, akkor csinálom. Normálisan. És beszélünk. Ja. Úgyhogy muszáj, hogy őszinték legyünk egymással, és beszéljünk ezekről a dolgokról. Aztán, amiket én így tanultam ezzel kapcsolatban, hogy ne keveredj, ez még mindig a második tanács van benne, hogy ne keveredj tanácsadói kapcsolatba a problémás emberekkel. Tehát különösen számomra nőkkel volt ilyen, hogy egy idő után észrevettem, hogy ő csak találkozgatni akar. Vagy láttam, hogy hogy csinálja a kapcsolatait másokkal, és egy második találkozó után már lezártam a dolgot. Hogy én szükséged van valakire, de nem én vagyok az. Tehát szükséged van tanácson nagyon sokra, de nem én vagyok az, akinek a tanácsára szükséged van. Tudod, keres valaki mást. Keres egy nőt. Ja, úgyhogy ja, tehát és a kisebb sérülés. Igen, megsértem, nemet mondok. De ez kisebb sérülés, mint ami az egészből kikerekedhet. Ha az ember hagyja ezt, hogy táplálva legyen. És, ja, tehát ez egy minimális sérülés. A gyülekezet tud segíteni ilyen embereknek? Én személy szerint nem. Ja. És nehéz azt mondani, hogy én nem foglak tanácsolni téged, de ez van. Ez van. Egyébként sem vagyok egyébként tanácsadó, én nagyon jól tudok meghallgatni bárkit, és aztán, de azt meg igazából bárki meg tudja, csak tudni kell befogni a szánkat, és a tanácsadás nagy része már elhangzik. Akkor, amikor te elmondod, hogy mi baj van, vagy mi bajod van, mert legtöbbször az ember maga jön rá, vagy ki mondja. Ja. A lényeg az, hogy óvatosnak kell lenni. Harmadik jó tanács, el kell mondd valakinek. Tehát mikor érzed, hogy vonz téged egy ilyen problémás ember, hogy valami szikrát látsz, vagy érzel valaki felé, akkor beszélned kell róla valakinek. Tehát ha úgy érzed, hogy kicsit kötődik már az elméd, vagy a szíved valakihez, akkor beszélned kell valakivel. Lehet, hogy nem első körben nem a házastársadba beszélsz, de ha olyan a kapcsolatotok, akkor persze. De fontos, hogy beszélni kell, el kell mondani valakinek. Miért? Mert gyakran, amikor nyilvánosan beszélünk ilyen dolgokról, akkor az így le is ereszti az egészet. Mert ez most már nyilvános lett. Most már kitettem másoknak is. Most már az ő szemük is figyel. Nem tudom ezt titokban tartani. Nem tudom én melengetni, mint valami kis finomságot, amihez úgy, amikor nincs jó kedvem, vagy éppen összeveszek otthon, akkor ehhez úgy, ebbe úgy tudom magamat úgy melengetni, vigasztalgatni, reményt adni valamire. Tehát ha elmondom valakinek, akkor már... Na, de aztán itt bejön az is, hogy de Balú, hát hogyha mondjuk a munkahelyen ez így megy, ezek a szabályok, minden, ez nem korlátozhatja a nőknek a karrierét? Dehogy nem. Tehát amikor nem jól alkalmazzák, tehát ezt a Billy Graham szabályokat is nem jól alkalmazzák, akkor tényleg akadályozni tudja a nők karrierjét. És ezért van az, hogy mint vezetők, felelős vezetők, oda kell figyeljenek arra, hogy nem lehet ezzel visszaélni. Tehát figyelni kell arra, és bölcsességben lehet olyan dolgokat csinálni egy munkahelyen is, hogy ne akadályozza főleg a nőket az előrébb jutásban. Ja. Tehát lehet olyan körülményeket, nem véletlen vannak üvegajtós irodák, ahol lehet meetingelni négy szem közt, de van, aki látja az üvegajtón keresztül, hogy mi történik. Tehát, hogy egy vezetőnek gondolkodni kell egy ilyenben is, akár egy munkahelyen, hogy... Ja, tehát... Olyan is volt, hogy valaki azt mondja, mit szeparálod magad annyira a nőktől? Azt gondolod, hogy a nők a ragadozók? Hát, csak szeretnék mindenkit felvilágosítani, hogy nem a nők a ragadozók, hanem a férfiak. Tehát sosem azt hallod, hogy nők keverednek, mondjuk most már egyre többet, de általában nem azt mondod, hogy a nők keverednek ilyen furcsa dolgokban, hanem mindig a férfiak keverednek. A hírek arról szólnak. Oké? Tehát nem a nőkkel van a gond javarészt. Aztán a Facebook is borzasztó ebben, mert sokszor az ember, tehát látom egyre inkább, ahogy megy a Facebookon, mennek már így a kapcsolódások, sőt, talán még rosszabb is, mint egy személyes találkozás. Mert mire eljut az ember a személyes találkozásig, addigra már egy olyan álomvilág jön létre. Láttam a képeit, hol volt, merre volt, mit csinált, hogyan, milyen kedves, mosolyog. És akkor beleringatom magam. És aztán mire eljön, hogy a valós személyet találkozom, az tök mindegy, hogy teljesen más, akkor is. Ott van már egy elképzelt valaki, akihez már elkezdtem kötődni, mert a Facebook annyira közel hozza azt az embert. Oké, tehát ez, itt is kell egy védőkorlát. Na, de. Tehát a védőkorlátnak a lényeg az tényleg az, hogy felébressze a lelkiismeretünket, még mielőtt megsérülnénk. Oké, tehát ez a fontos a védőkorlátban. Megsérülnék én, vagy megsérülne más. Érzékenynek kell lennünk. Nem azért, mert rosszat tettünk, hanem azért, mert esetleg sodródunk egy olyan irányba, ahol sérülünk, és sérülnek mások. Ja, úgyhogy ha ez extrémnek tűnik, akkor csak emlékezz erre, hogy a veszélyes körülmények azok nagyon extrém következményekkel tudnak járni, és súlyos tehát az extrém veszélyek extrém következményekkel járnak. tudod, hadd kérdezek valamit, házasok, vagy jegyesek, vagy tudod, ezen a földön. Ki az? Vagy mi az, ami segít nektek abban, hogy hűségesek legyetek egymáshoz, és tiszták legyetek? Van-e valaki, aki segít? Aki törődik veled? Aki segít hűségesnek maradni ebben a társadalomban? Van? Olyan civil szervezet, vagy olyan hivatal, a hűség, nemzeti hűséghivatal, ez divatos, mert ez a nemzeti szó, kéne ilyet alapítani már, mert nagyon meg akarják már mondani mindenre. Tudod, tehát mi az, ami segít téged felruházni? Segít téged erőt adni, segít neked képességet adni, hogy a reklámok, barátok, könyvek, a könyvek igen, hogy házasságról szólnak, a tévé, a műsorok, a filmek, a média, semmi. Valószínűleg az egyetlen hely, ahol hallhatsz ilyesmiről, az a gyülekezet. Tényleg. Tehát ami azt jelenti, hogy a gyülekezeten kívül veszélyes az élet. Ott élünk, most nem arról van szó, hogy akkor költözünk be, mindenki hozza a matracát, azt itt lakunk. De hogy leszilózzuk az ablakokat, minden. De hogy is. Nem, hanem arról van szó, hogy tehát tényleg veszélyes az élet kint. Ha elkötelezett akarsz lenni, és tiszta akarsz lenni, akkor veszélyes számodra. Tudod, egyedülálló, ki támogat titeket? Ki bátorít titeket a tisztaságra és az egészséges kapcsolatokra? Vagy ki tanít? A társadalom? Ki tanít arra, hogy felelősség teljesen élj? Ki tanít? Hol hallasz ilyet? Ja, gyülekezet. Gyülekezet. Tehát ki mondja azt, hogy én azt akarom, hogy mire megházasodsz, szeretnénk, hogyha felszerelt lennél és felkészített lennél a házasságra. És életet akarunk adni. Senki nem mondja ezt. Senki nem lófrál utánunk. Senki nem teszi ezt meg nekünk. Ha csak nem egy gyülekezet, egy egyedülálló sorozattal, vagy egy házas sorozattal, vagy beszélgetésekkel ebben a témában. Ja. Úgyhogy azt mondanám, hogy várj. Már úgy értem, hogy lehet, hogy extrémek ezek a tanácsok, vagy ez a téma egy kicsit extrém, de várj. Szerinted, ha 5 év múlva visszatekintesz az elmúlt 5 évedre, akkor meg fogod bánni, hogy voltak védőkorlátaid? Szerintem, ha éltél sok évet úgy, hogy nem voltak, és aztán élsz most védőkorlátos életet, akkor nem fogod megbánni. Én biztos vagyok benne. Nem fogod megbánni. Ja, hálás leszel. Úgyhogy el kell döntsük, hogy futunk, vagy flörtölünk. Futunk, vagy flörtölünk. A futás az tiszteletben tart téged. És másokat. Ja. Tiszteletben tartja a gyerekeidet. Vagy ha még nincs, akkor majd a jövőbeli gyerekeidet. Tiszteletben tartja majd az unokáidat. Ja. Úgyhogy legyenek védőkorlátaink, hogy még a biztonságos zónában is tudjunk védekezni. Tapsokat nem fogunk kapni, azt csak mondom, de később majd igen, mennyi atyától kapsz. Ja. Úgyhogy gondolkozz ezeken a dolgokon, aztán beszélgess ezekről a dolgokról valakivel, és aztán tégy úgy, ahogy hallottad. Oké? Úgyhogy védőkorlátok azok ezen a területen segíteni fognak. Abban, hogy majd a házastársadnak, vagy a mostani házastársadnak azt tud mondani tiszta szívből, hogy örökké a tiéd vagyok. Örökké a tiéd vagyok. Hűségesen. Ja. Úgyhogy köszönjük neked, mennyi atyánk. Köszönjük a jó tanácsaidat, köszönjük a világos megfogalmazásaidat a Bibliában is, és csak arra kérlek, hogy védj bennünket. Persze tudjuk, hogy könnyen kerülhetünk ilyen helyzetekbe, de hogy felismerést, Urunk, és adj bátorságot ezekben a helyzetekben. Hogy a bölcs döntést tudjuk meghozni. Segíts, Uram, mindenkinek védőkorlátokat létrehozni ezen a területen. Segíts az egymással való kommunikációban, a megbeszélésekben, a türelemben. Úrunk, imádkozom az egyedülállókért is, hogy segítsd őket a tisztaságban élni, segítsd őket felkészülni a jövőre. Adj nekik erőt ehhez, kitartást. És köszönjük tényleg azt, hogy lehet veled egy apai kapcsolatunk. Kérünk, áld meg a jövő hetünket, és hozz vissza bennünket a jövő héten is. Jézus nevében. Amen.